Na, jének eljön többet.
Kedves gyülekezet! Nagyon-nagyon sok áldást kívánok teljes szívemből mindenkinek erre a mai napra. Azoknak is, akiket talán hétről hétre látunk, azoknak is, akiket talán hónapról hónapra látunk, de azokat is, akiket lehet, hogy talán egy évben egyszer látunk, legyetek áldottak bőségesen. Sok apró dologról szeretnék ma nektek beszélni, ami az úrvacsorával kapcsolatos. Biztos vagyok benne, hogy talán lesznek olyanok, amiről már hallottunk. Lehet, hogy talán lesz, ami új megvilágításba helyezi az úrvacsorának. Nem is magát az úrvacsorát, inkább a körülötte lévő dolgokat. És a teljesség igénye nélkül fogok szólni. Tehát ezek csak azok, amik nekem ilyen kijelentésé váltak az elmúlt napokban. És ki majd válogat magának, ami neki ebből személyesen szól. És lesz 5 darab ige is, arra kérlek titeket, hogy ezeket majd keressétek ki. És az első az János evangéliumánál található. Onnan fogunk olvasni János 6. 53. Az egész 6. rész egyébként egy nagyon, nagyon radikális üzenetet hordoz magában, és avval fejeződik be majdnem az egész, miután Jézus elmondja a mondani valóját, hogy sokan megbotránkoztak mindazon, amit Jézus mond, és elfordultak tőle, és elmentek. És aztán Jézus pedig megkérdezi a tanítványoktól, hogy ti is el akartok esetleg menni, túl kemény az, amit mondok, túl meredek, és olyan erős kifejezések és kijelentések vannak benne, ami megütközést okoz. És erre a tanítványok azt mondják, hogy hát kihez mehetnénk, hát az örök életnek a beszéde van nálad. És többek közt ebben a 6. fejezetben Jézus beszél a saját testéről, illetve beszél Jézus a saját véréről. És mind a kettő a zsidó gondolkodásban, de amúgy is, tehát nem kell el zsidónak lenni, azért maga, ha arról beszélünk, hogy meg kell, hogy edd valakinek a testét, vagy meg kell, hogy idd valakinek a vérét, hát nem biztos, hogy ugyan nagy öröm tölti be az embert. Sőt, lehet, hogy talán úgy megmozdul az ember gyomra, hogy micsoda kannibalizmus ez, amire itt Jézus beszél. A zsidó gondolkodásban és teológiában pedig a vérnek a fogyasztása, aztán pedig végképp ez a non plus ultrája a dolgoknak, és teljes mértékben érthető, ha erről a aspektusból nézzük, azoknak az embereknek a reakciója, akik hallgatják Jézust, hogy meg kell, hogy edd a testemet, meg kell, hogy idd a véremet. És aztán későbbi történetírók fel is jegyzik, és szembe helyezik Jézusnak ezt a szavait, vagy említik Jézusnak ezen a szavait, hogy hát Jézusnak a követői azok kannibálok gyakorlatilag. Mert hogy megeszik valakinek a testét, vagy megisszák éppen valakinek a vérét. Jézus nem erről beszél, tehát szerintem elég egyértelmű, hogyha figyeljük Jézusnak a szavait, illetve az úrvacsorának, az utolsó vacsorának a mondatait, akkor látjuk, hogy miről beszél Jézus. De itt, ebben az olvasatban, a 6. fejezetben ez mindenkinél kiveri a biztosítékot, hogy micsoda abszurd tanítás ez. Mennyire meredek már az, hogy meg kell, hogy egyem Jézusnak a testét, meg kell, hogy igyem Jézusnak a vérét. Nem akarok ebbe nagyon most belemenni. Egyetlen egy dolgot szeretnék csak megemlíteni ebből a 6.53-at, az pedig azt mondja, ha nem eszitek az ember fiának a testét, és nem isszátok az ő vérét, akkor nincsen élet bennetek. És most egyetlen egy dolgot szeretnék még ebből is csak kiemelni, az életnek a jellemzőit. Hogy mi az, amire azt mondjuk, hogy él, vagy éppen nem él. Lehetnek dolgok, majd ezen aspektusok, vagy megközelítések szempontjából, amik egyes részei megfelelnek ennek, mégsem mondjuk rá, hogy élettel lenne tele. Ma a tudomány vitatkozik egyébként az életnek, a biológiai életnek a miben léte felől, hogy mi számít életnek, de három dologban megegyeznek, és ebből az egyik ilyen tulajdonság, az maga a növekedés vagy a fejlődés. Hogy az, ami élettel van tele, amiben élet van, annak az egyik nagyon jellemző tulajdonsága, hogy ez él. Illetve, hogy ez növekszik, valamilyen fejlődés egy kezdeti stádiumból valamilyen végső stádiumba fog eljutni, illetve előbb vagy utóbb természetesen el is fog pusztulni. De az életnek az egyik legfontosabb jellemzője az maga a növekedés. Itt van a tavasz, nem tudom ki ültet, ki nem ültet, vagy éppen ki csirkéket nevel, kezdett el nevelni, hogy majd valamikor levágja. De lehet, hogy minden nap kimész és megnézed, hogy a borsó vajon, amit újjal nyomogattál le, az elkezdett esetleg csírázni, vagy még valamilyen nyugvó állapotban van. De azzal a hittel és reménységgel van az ember, hogy amit elvet és annak jó táptalajt és körülményeket biztosít, az előbb vagy utóbb elkezd valahogy a felszínre törni, és az életnek ezt a fajta tulajdonságát bemutatja és reprodukálja, hogy van növekedés, van fejlődés. És az első kérdésem magam felé, és felétek is, hogy van-e az életemben látható fejlődés, növekedés napról napra, az életem valamiben gyarapszik, valamiben előrébb megy, ami lehetőleg azért kapcsolatos az Isten országával. Van-e bennem ma a tegnaphoz képest valamilyen új megértés, szenvedély, öröm, Krisztussal kapcsolatosan. Van-e bennem valami olyasmi, ami a tegnaphoz képest azt mutatja, hogy több élettem valamiben Krisztusban? Hogy az életnek eme tulajdonságát mutatja-e az én életem? Rajta van-e ez a pecsét, hogy fejlődik? Az, ami bennem magként talán elvetődött, Istennek az igéje, az elkezd gyümölcsözni, elkezd növekedni. Itt még nincs is szaporodásról szó, még csak növekedésről van szó, hogy több élettem ma, mint aki voltam tegnap előtt, vagy éppen mondjuk egy évvel ezelőtt. Természetes, hogy a naponkénti vizsgálata az életnek, az nem feltétlen annyira látványos, és a borsóból sem lesz egyik napról a másikra mondjuk fél méteres kúszónövény. És ha minden nap megnézed, talán azt mondod, hogy hát nagyon nem látom, hogy a tegnaphoz képest mutat-e valami növekedés. De ha mondjuk hetente mész ki, vagy két hetente, vagy havonta, már lehet, hogy akkor már szüretelni fogsz lassan, akkor már valami szembeütlő van, hogy ezen látszik, hogy produkálja az életnek azon tulajdonságot, hogy növekszik. És épp ezért nem azt mondom, hogy több élet élem ma, mint aki voltál tegnap, de mondjuk egy héttel, egy hónappal, fél évvel, mert ugye az emberi élet azért elég hosszú, vagy egy hónappal, fél évvel visszamenőleg, az életedben van-e valami olyan tendencia, ami előre mutat, ami azt mutatja, hogy az életnek eme tulajdonságát, a növekedést, a fejlődést, azt produkálod a lelki életben, a szellemi életben. Nem szeretnék senkire semmilyen olyan pressziót helyezni, hogy most akkor a kardunkba dőlünk és fölvágjuk az ereinket, mert annyira talán nem látványos az embernek az életében. Csak szeretném inkább megvilágítani, hogy szükséges velejárója az életnek a növekedés. És Jézus azt mondja, hogy ha nem eszitek, nem isszátok az én véremet, a bort és a kenyeret, akkor az élet valahogy hiányzik belőle. Biztos vagyok benne, hogy Jézus az örök életre is utal ezen mondatával. Nem akarok most abba belemenni, az egy másik történet lehetne. Most inkább a növekedést, hogy az életem előre megy, van-e benne fejlődés, van-e benne növekedés. A másik, amiben megegyeznek a tudósok, az, ami az életre jellemző, az pedig egyfajta anyagcsere. Hogy valahonnan az élő szervezet táplálékot vesz magához, és ebből energiát nyer, és ez az energia viszi aztán előre az ő életét is. A második kérdésem magam felé elsősorban, hogy történik-e az életemben ilyenfajta anyagcsere, ami arról szól, hogy én energiát, erőt kapok az Isten jelenlétéből, az Istennek az érintéséből, az Istennek az igéjéből, az imádkozásból, a dicsőítésből, a szolgálatból, és lehetne még sorolni. Van-e bennem egy ilyen egészséges körforgás? És most jó értelemben mondom az anyagcserének a másik végletét is, amikor leadok energiát, amikor mindaz, amit kaptam Istentől, mindaz, amit számomra életté vált és energiává vált, én azt tudom mások felé befektetni. Jézusnál olvasunk egy történet kapcsán, amikor a vérfolyásos asszony oda megy hozzá, megérinti, és Jézus azt mondja, hogy érzem azt, hogy erő távozott el belőlem, valami energia, szó szerint egyébként, ezt mondja, valami energia megy el belőlem. Tehát történik egyfajta adás, illetve kapás és továbbadás. És azt feltételezem, és azt látom, hogy Jézus elmegy aztán minden reggel újra tölteni a maga energia szintjét, hogy legyen újra ez a fajta körforgás, hogy kap valamit Istentől, és ezt tovább tudja adni mások felé. Szükséges velejárója az életnek, azt gondolom, hogy amit kapunk Istentől, azt újra és újra tovább adjuk mások felé. Van egy történet, ami az utóbbi időben nekem nagyon sokat jelentett. Egy ószövetségi történet, amikor egy bajba került asszony, akinek jönnek a hitelezői, felkeresi a prófétát, és mondja, hogy hát az én uram, a férjem, aki már meghalt, ő is az Isten félte. Most bajban vagyok, nincs bevételem, tudnál rajtam segíteni? És a próféta pedig azt mondja, hogy gyűjts össze annyi korsót, amennyit csak tudsz, és az a kicsi olaj, ami van a te korsódba, kezd el beletölteni azokba az üres korsókba, amit kölcsön kérsz. És így is tesz ez az asszony, összeszedi az összes korsót, és elkezdi aztán a maradék olaját tölteni, és csoda történik, az olaj valahogy megsokasodik, és minden egyes edény tele lesz, és ott van egy mondat, ami engem nagyon, nagyon megütött az utóbbi időben, hogy amikor tele lett minden edény, akkor elállt az olaj. Nincs több. Nem csordul túl, megszűnt valami, mert tele volt minden. És engem arra tanított ez a történet, vagy arra figyelmeztetett, hogy ha én magam nem adom tovább azt, amit kaptam Istentől, egy idő múlva egyszerűen megáll az ember életén be ez a fajta túltöltés. Isten nem fog már hová tölteni, mert nincs mibe tölteni. És nem akarja, feltételezésem szerint, hogy az ő kenete, jelenléte, szelleme az csak úgy valahova áradjon és igya be a föld. Hanem szükséges az, hogy újra és újra legyek üres edény, váljak üres edényé, hogy Isten bele tudjon megint és megint és megint tölteni életet, energiát, dünamiszt az én életembe. És kedves gyülekezet, hétről hétre itt vagyunk, vasárnapról vasárnapra találkozunk, reményeink szerint és hitünk szerint és átéléseink és tapasztalataink szerint azért találkozunk Istentől, kapunk tőle valamit, de vajon a hétközben le tudom-e adni ezt a saját életemből? Van-e valaki, aki haszonélvezője annak, hogy én hétről hétre ide járok, és az Istennel találkozom? Van-e valaki, aki haszonélvezője a környezetemben, munkatársaim, családtagom, gyermekem, a boltban a boltos néni, bárki, aki átélője és élvezője annak, hogy kapok valamit Istentől? Vagy csak gyűjtöm, és egy idő múlva tele van minden. És már nincs hová tölteni. És az olajnak van egy olyan tulajdonsága, hogy egy idő múlva egyszerűen használhatatlan lesz. Elmúlt időszakban valakihez elmentünk imádkozni, hogy megkenjük őt olajjal, egyik presbiter társammal, és tudtam, hogy otthon a fiókban van egy kis üvegcse benne olajjal. És már az idejét nem tudom, hogy mikor vettem, de avval a jó reménységgel voltam, kihúzom a fiókot, előveszem, és majd ömlik az olaj. És megnézem, mi van benne, és teljesen száraz volt. És mondom, hogy jó ég, legutóbb ez még tele volt, nem kentem meg annyi embert emlékeim szerint, hogy elfogyott volna, és leszettem aztán ezt a kis dugót róla, még volt benne annyi, hogy azért egy betegre elég legyen, mondom, jó van, megmenekültünk. De arra tanított, hogy egy idő múlva az olaj, amit nem használunk, valahogy eltűnik, vagy megromlik, megavasodik, alkalmatlan lesz arra, hogy az ember használja. Kell, hogy újra és újra töltődjön az ember. Van az életnek a velejárója, az életnek a jelensége, hogy van egy anyagcsere körfolyamat. Energiát kapok és energiát adok le a környezetembe. Teszem fel magamnak megint a kérdést, működik-e ez a körfolyamat az életemben? Hétről hétre átélem Istennek a jelenlétét, van-e ennek élvezője a környezetemben, aki ezt a fajta életet, vagy azt a fajta energiát, amit én kaptam Istentől, ennek ő maga az élvezőjévé válik. És a harmadik, amiben megegyeznek a tudósok, bár ebben azért van egy kis vita, hogy az életnek a velejárója és jellemzője az a szaporodás, a reprodukció, hogy aki én vagyok, őt valamilyen úton módon és a génjeimet továbbadom. Van egyfajta utódlás, mert én nem maradok örökké ezen a földön, de van valaki, aki az én génjeimet majd tovább viszi. És ebben az igével kapcsolatosan, az élettel kapcsolatosan kell feltennem magamnak azt a kérdést, nem feltétlen fizikai módon, azt mi már teljesítettük, hogy a génjeimet tovább örökítettük, de szellemileg van-e reprodukcióm, van-e benne, van-e a környezetemben olyan, aki mindazt a szellemi genetikát, amit én hordozok, ezt valahogy tovább tudom adni. Mondhatnám úgy, vannak-e tanítványaim? Vagy Jézusnak a tanítványai, akiket én segítek a világra, akikben én segítek abban, hogy ők maguk is Krisztus követővé váljanak. Kell, ha nagyon szakrális szakszavakat szeretnénk használni, gyümölcstermés. Van-e gyümölcse annak az életnek, amit én folytatok? Az emberek, akik körülöttem vannak, ők vajon Krisztus követővé válnak, és én ebben tudok-e nekik segíteni, hogy mindaz a tapasztalat, átélés és elmúlt éveknek, vagy évtizedeknek akár az Isten élménye, ez segíti őket abban, hogy ők maguk is Krisztus követő emberekké váljanak. Apró kérdések, mindenki maga tudja rá a választ. Szeretném, hogyha ez inspirálna titeket, hogy azt mondjuk, Uram, én akarom az életet, és amikor úrvacsorázom, és eszem Krisztusnak jelképes testét és vérét, akkor ez az élet kezdjen el bennem dominálni. Szeretném, hogyha megjelenne az életemben a növekedés, az előre menetel. Szeretném, az életemben megjelenne az életnek a második tulajdonsága, hogy energiát kapok, és energiát adok le mások felé. Szeretném, ha megjelenne az életemben a gyümölcstermés, a szaporodás, hogy lelki gyermekek nőnek fel mellettem, akikben én be tudok fektetni, akiket segíteni tudom arra, hogy ők maguk is élettel legyenek telve. A másik ige, amiről szeretnék beszélni, ez a korintusiakhoz írt levél, 1. Korintus 11.23, 29, bocsánat, 1. Korintus 11.29, és azt mondja itt, Pál apostol, nem baj, hogyha kinyitjátok a Bibliátokat, vagy legalább a telefonon görgetitek, mondjuk azt nem fogom hallani. 1. Korintus 11.29, mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivel hogy nem becsüli meg az Úrnak a testét. Ha az elmúlt alkalommal itt voltatok, Pali testvérem többek között beszélt erről is, hogy mit jelent méltónak vagy méltatlanul enni vagy inni Krisztusnak a testét, és mit jelent ez az én életemben, vagy éppen a te életedben. A méltóság, hogy méltón veszem vagy nem veszem, az sokkal inkább szól, vagy nem szól a személyemre, és szól a viselkedésemre. Méltatlanul enni, az azt jelenti, hogy a viselkedésem nem egyezik meg azzal, amit az Istennek az igéje mond. Nem a személyem ellen szól, hanem a viselkedésem ellen. Nem is erről szeretnék most beszélni, hanem két aspektust szeretnék még hozzátenni, ami az úrvacsorával kapcsolatosan én azt gondolom, hogy rendkívül fontos. Hogy amikor úrvacsorázunk, nem csak emlékezünk Jézus kereszthalálára, és feltámadására, hanem benne van az úrvacsorában a kegyelemnek a felajánlása. És amikor a kenyereket és a bort nézed, ez nem másról beszél, nem csak arról beszél, hogy Jézus meghalt értünk és feltámadt értünk, hanem azt gondolom, hogy nagyon erőteljesen magán hordozza a kegyelemnek a felajánlását. És figyelmeztet minden egyes embert, jó értelemben figyelmeztet arra, hogy merd elfogadni a kegyelmet. És lehet, hogy talán rajta kaptad magadat már azon, hogy volt valami az életedben, ami úgy érzed, hogy nem méltó a Krisztus követéshez, és bár megvallottad, mégis a kegyelemmel nem éltél. Mégis azt mondtad, hogy de mit fognak szólni esetleg a mellettem ülők? Mit szól majd a feleségem, aki ismeri, mert éppen lehet, hogy vele szembe követtem el ezt a dolgot? Vagy mit szól majd a férjem? És lehetne sorolni. Hogy ott van a kegyelem, de nem élek vele. Bár eljutok a bűnbocsánatig, vagy eljutok a bűnbánatig, de a bűnbocsánat, a kegyelemmel való élés már valamiért megakadályoztatva vagyok benne, valami visszatart engem. És nem feltétlen gondolom, hogy az Istennek az igéje vagy a jelenléte tart, hanem lehet, hogy a szégyen, lehet, hogy a kellemetlen gondolatok, lehet, hogy az, hogy hát még nem tettem elég jót, hogy ezt a bűnömet valahogy majd kompenzáljam. El kell tenni egy kis időnek, hogy majd valahogy bevágódok megint az Úrnál, és jó leszek. És nem, a kegyelem pont erről szól. Hogy megvallom őszintén, elmondom, el is hagyom, és élek a kegyelemmel. Élek azzal, hogy a szövetségemet megújítsam Krisztussal. És amikor a kenyére és a borra nézel, akkor a lehető legláthatóbb jelét látod annak, hogy Krisztus most itt térben és időben itt van közöttünk. Nem a kenyérben, nem a borban természetesen, de csak jelképek, de mégis arra mutatnak, hogy Jézus ma is szeretne a te és az én életemben csodát tenni ilyen módon is, hogy a kegyelmet gyakoroljon. És arra kérlek és bátorítalak, hogy nevesd meg a kegyelemnek eme megnyilvánulását, a szégyenérzet miatt. Nevesd meg a kegyelemnek eme megnyilvánulását, amiatt, mert úgy érzed, hogy még nem vagy elég jó az Istennél. János azt mondja, ha megvalljuk bűneinket, és mindenki tudja, hű és igaz, hogy megbocsásson. Mikor történik a megbocsátás Isten részéről szerintetek? Ha én is megbocsátok magamnak, igen, ez egy feltétel, de tételezzük fel, hogy megbocsátottunk magunknak. Akkor Isten részéről mikor történik a megbocsátás? Majd, holnap után, május 1-én, ha számmal, igen, tehát megtettünk mindent akkor, hogy értetők legyünk, megtettünk mindent, ami emberileg rajtunk állt. Elmondtuk, megvallottuk, megbocsátottunk magunknak, bocsánatot kértünk esetleg azzal szemben, és Isten részéről mikor történik a megbocsátás? Abban a pillanatban, köszönöm, azonnal, ott. Nincs, és nem is tudunk semmit hozzátenni ahhoz, hogy Isten előtt kedvesebbekké váljunk, vagy jobban megbocsássa, inkább így mondom, jobban megbocsássa a bűnünket. A kegyelem, a felkínált kegyelem az abban a pillanatban kezd el dolgozni. Amikor megtértünk, és őszintén elmondtuk a bűneinket, és kértük, hogy Jézus költözzön a szívünkbe, ez mikor történt meg, ha nem abban a pillanatban? Mikor születtünk újjá? Ha nem akkor, amikor a kegyelmet elfogadtuk és érvényre jutottuk az életünkben, és azt mondtuk, hogy nekünk kell ez a kegyelem. Szükségem van erre a kegyelemre, szükségem van az azonnali megbocsátásra, szükségem van, hogy Isten most töröljön el mindent, amit elkövettem. Jézusnak a vére most tisztítson meg. Ne holnap, holnap után, ne egy óra múlva, hanem most, azonnal. És ezért a látható jelek, a kenyér és a bor egyszerűen felkiáltó jelei, a felkínált kegyelemnek, hogy fogadd el, élj vele. Ne csak addig juss el, hogy szánom bánom a bűneimet, hanem élj a kegyelemmel. És az élet elkezd megjelenni az ember életében. A harmadik, amit, hogyha a kenyerekre, vagy a kenyére és a borra nézek, hogy hajlandó vagyok-e arra, hogy nem csak elmondom, megvallom a bűnömet, hanem van-e bennem arra készség, erőteljes szándék és akarat, hogy el is forduljak attól. Hogy azt mondjam, hogy nem akarok ezzel többé közösséget vállalni. Ez nem azt jelenti, hogy az ember onnantól kezdve élete végéig tökéletesen bűntelen lesz és megszentelődik, és onnantól kezdve már minden működik. Van úgy, hogy az embert elfogja kísértés, és van úgy, hogy még vétkezik is. A kérdés az, hogy benne akarok-e maradni abban, amit addig megtűrtem az életemben, élem tovább-e azt az életmódot, azt a gondolkodást, azt a viselkedést, azt a szóhasználatot is lehetne sorolni, vagy arra állok rá, hogy teljes mértékben szakítok ezzel, teljes mértékben kihátrálok emögül, és adom magamat egy valami teljesen újra, hogy megtérünk, oda fordulunk Istenhez, és arra adom magamat, hogy így akarok gondolkodni az életem ezen területén is. És ez megint csak egy felkiáltó jel, ha a borra és a kenyére nézel, hogy ne csak addig juss el, hogy szánom, bánom a bűnömet, hogy érzem azt, ne csak addig juss el, hogy nekem kell a kegyelem, akarok élni a kegyelemmel, hanem hozzon minden egyes embernek valódi döntést, valódi megtérést, valódi odafordulást Istenhez. Uram, eddig így gondolkodtam, akarok úgy gondolkodni, ahogy te. Hogy elhagyom azt, ami eddig folyamatosan megjelent az életemben. Harmadik igénk, visszaugorva Jánoshoz, 6.56. Azt mondja itt, még mindig ennél a botrányt okozó résznél, aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem lakozik, és én is abban. Na megint valami misztérium, ami már az is misztérium, amikor Jézus azt mondja, hogy én az atyában vagyok, az atya pedig én bennem, és akkor ez hogy is kell ezt elképzelni, és itt Jézus még tovább bontja, és azt mondja, hogy aki eszi és issza az én testemet, véremet, aki úrvacsorázik, él az úrvacsorával, avval kapcsolatosan valami különleges dolog jön létre, hogy ő én bennem van, én pedig ő benne vagyok. Vagyis nagyon röviden, az úrvacsorával való élés, a kegyelembe való belehelyezkedés, mondhatnám, hogy belevetjük magunkat a kegyelembe, és kialakul ezen keresztül valami olyan szoros közösség Isten és ember között, Jézus és ember között, amit itt a Földön azt gondolom, hogy nem nagyon értünk, hogy mi az, hogy ő én bennem, én ő benne. Ez hogyan néz ki? Mi ugye persze fizikai dimenziókban gondolkodunk, és sokszor ezért nem értjük azt, hogy hogyan lehetünk egyszerre ő benne, illetve hogyan lehet ő is ugyanúgy benne. Nem akarok most a szellemi értelmezésére ennek erre kitérni. De létrejön, amit ebből aláhúznék, az a közösség. Hogy Isten és ember között az úrvacsorán keresztül kialakul valami nagyon-nagyon szoros dolog. Valami olyasmi, ami külön érték, amit máshol nem találsz meg. Egy olyan dolog, ami két ember kapcsolata, fér-feleség kapcsolata között, bár azt mondja az ige, hogy lesznek ketten egy testé, mégsem tudjuk azt mondani fizikai dimenziókban, hogy ő én bennem, én ő bennem, és hogy ez milyen szoros dolog. Itt valami sokkal, de sokkal mélyebb dolog történik jelen esetben. És nem csak egy liturgikus esemény, az is az úrvacsora, azt gondolom. Egy emlékezés. Jézus halálára, kereszthalálára is, és az életére, feltámadására való emlékezés. Liturgikus esemény is, egy ünnep az úrvacsora. És nem csak a lelkünknek valami kellemes, langyos lábvízbe való áztatása, hogy hú, olyan jó kis érzések vesznek engem körül, amikor úrvacsorázom. Nem a lelkünk megnyugtatásáról szól erről is, hanem valami nagyon-nagyon mély, szoros, közvetlen kapcsolatnak a létrejötte. Amit lehet, hogy nem nagyon értünk, vagy nehezen értünk, és hogy hogyan jelenik ez meg az életünkben, az már megint más kérdés, hogy mi ebből nekem a hasznom, de a közösségnek a megerősödése. És ahogy már beszéltünk róla régebben is, nem csak közösség Krisztussal, de közösség a Krisztus testével is, a gyülekezet minden egyes tagjával is. Ez a közösség, én azt gondolom, hogy akkor őszinte és akkor jó, amikor teljes mértékben átjárható, amikor teljes mértékben őszinteség jellemzi, amikor teljes mértékben a másiknak a megbecsülése, a másiknak a felemelése, bátorítása jellemzi. Milyen kapcsolatban éreznétek jól magatokat? Férként, feleségként vagy barátként? Nem egy olyanban, amiben őszintesség van, nem egy olyanban, amiben teljes átláthatóság van, nem egy olyan, ami nem magát emeli a másik fölé, hanem éppen ellenkezőleg téged emel és téged bátorít. Nem olyan közösségben érezzük jól magunkat, ahol nincsenek tabu témák, ahol nyíltan lehet beszélgetni szégyenérzet nélkül dolgokról. Elmondhatod a legbensőbb dolgaidat és gondolataidat, hogy nem kell magadat leplezni a másik előtt. Ez egy jó kapcsolat lenne? Fiúk, férfiak? Nők jobban hiszik. Ez egy ilyen kapcsolat, és erre hív Isten. És amikor közösségbe kerülsz vele, akkor ne felejtsd el, kérlek, hogy vele együtt a testvéreiddel is közösségbe kerülsz. Ugyanebbe az átlátható, őszinte, másikat emelő kapcsolatba. Ez kell, hogy megvalósuljon. És minden olyan dolog, ahol álarcok vannak, minden olyan Krisztus testével való közösség, ahol falak vannak, ahol gátok vannak, ahol neheztelés van, vagy éppen harag van. Nem szeretem annyira azt a testvért. Vannak olyanok, akiket jobban szeretek. Na, nem fér bele. Nem fér bele. Jézus elhív minket nem csak a vele való őszinte, szoros, közvetlen kapcsolatra, őszinte kapcsolatra, hanem elhív az egymás közötti őszinte kapcsolatra is. Amen? Oh. Van még két igém, és egy kevés időm. Márk evangéliuma. Na, ez egy nagyon jó. Hú, ez különösen tetszik. Márk 14:15. Csak megemlítem az igét, azt mondja, és ő mutat nektek egy vacsorázó házat berendezve készen, ott készítsétek el nekünk a történet. Nagyon röviden arról szól, hogy Jézustól megkérdezzék a tanítványok, hogy hol készítsük el a páska báránynak az elfogyasztását, az ünnepi vacsorát, és Jézus elmondja, majd mentek a városba, találkozni fogtok egy vízhordó emberrel, menjetek oda hozzá, és ő pedig elmondja, hogy gyertek be az én házamba, és majd itt minden elő van készítve, egy nagyszerű környezet arra, hogy a páska vacsorát megéljétek. Ha emlékeztek Mel Gibsonnak a Pasió című filmjére, és ott az utolsó vacsorának a tárgyaira, berendezéseire, akkor azt gondolom, hogy ebben a tekintetben nem igazán korhű, illetve nem igazán hiteles ez a fajta ábrázolás. Ugyanis amiről itt szó van, ez bármilyen furcsa, és lehet, hogy egyébként a mi olvasatunkban is talán valahogy így él az utolsó vacsorának akár a helyszíne, hogy ez valami kis gyertyafényes, sötét kis szobácska, ott ülnek a tanítványok, és bort esznek, vagy bort isznak, meg kenyeret esznek, meg bárányt. Jézus beszél a haláláról, és az egész egy kicsit ilyen depresszívna. És mégis, amiről itt Márk beszél, az egy teljesen más környezet. Egy emeleti szoba, az épületnek a legnagyobb szobája, ami kifejezetten az étkezésre van berendezve. És párnákkal, pici kis asztallal, ugye akkor nem széken ültek, hanem a földre hevertek, minden arra van, pompával van felruházva, és az eredeti nyelvben szó szerint egy nagy, hát nem jó szó rá, hogy étkező, mert a magyar kultúrában az étkezés nem számít annyira központi szerepben. De a közel-keleti, vagy éppen a távol-keleti ember kultúrájában az étkezés az majdnem a hálószobával egyenértékű helység, ahol a legmélyebb titkainkról tudunk beszélni, ahol egyfajta intimitás, közösséget élünk meg. És Jézust ebbe a szobába vezetik be egy feldíszített, egy pompás helyre, ahol lakomázni lehet. És engem ez a kép azért jóval inkább emlékeztet már az örömre, hogy bár tele van szomorú kijelentésekkel az utolsó vacsorának a párbeszédei, bár nehézségek vannak benne, bár pont arra gondoltam, hogy így előttem, és megpróbáltam elképzelni ezt a helyiséget, hogy Jézus beszél János evangéliumában a Szentlélekről, és nagyon-nagyon sokat beszél a Szentlélekről. És mégis mondom magamról, miért él bennem az a kép, hogy Jézus egy ilyen megtört Jézus, és beszél, hogy hát, én majd elmegyek, és majd azért eljön a Szentlélek, és majd ő vigasztal titeket, és mindenki éppen letargiában van. Nem tudunk hangsúlyokat, hanghordozást kiolvasni a Bibliából, de ha termet nézem, ahol elfogyasztják az utolsó vacsorát, lehet, hogy Jézus teljesen más hangsúllyal mondja. Én majd elküldöm a Szent Lelket, és ne aggódjatok, hogy én meg fogok halni. Ennek kell következni, de sokkal jobb, hogy én elmegyek, mert eljön majd a vigasztaló, aki elvezet titeket minden igazságra, eszetekbe fog jutni az, amit mondtam nektek. És a tanítványok hallják, és lehet, hogy nem leszünk egyedül, lehet, hogy eljön valaki. Miért jobb az, hogy Jézus elmegy, és valaki eljön majd helyette? Értitek? Nem tudunk kiolvasni hangsúlyokat, hanghordozást, de nem lehet, hogy sokkal nagyobb öröm volt az utolsó vacsorán, mint ahogy mi azt elképzeljük. És most eszembe jut, de javítsatok ki nyugodtan, hogyha másképp van, de utána felmennek a Getsemáné kertre, és mit olvasunk róluk? Zsoltárokat énekelnek. Azért a zsidó nép nem volt egy olyan szomorkás nép. És a zsoltár, bár van egy-kettő, jó néhány, ami igen mély lelki tartalommal bír, de azért alapvetően vidám zsoltárokat írtak. Tehát a tanítványok nem úgy mennek ki az utolsó vacsoráról, hogy még elmegyünk a Getsemáné kertbe, ott még egy kicsit szenvedünk, vagy történik valami, hanem valami történik ott velük. Zsoltárokat énekelve mennek el, mennek tovább. Ez az öröm. Nem lehet, hogy az eljövendő nagy lakomára készített minket, vagy készít minket? Hogy amikor majd együtt ülünk Jézussal egy nagy mennyegzőn, én azt nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy az is egy ilyen befordulós ünnepi alkalom lesz. Milyen emlékeitek vannak általában egy esküvői lakomáról? Én Nimrodra és Katira nem úgy emlékszem, akik végig sírták volna, hogy te jó ég, megnősültem férhez ment. Akik készülnek, ők sem úgy fognak készülni feltételezésem szerint, meg a beszélgetéseink alapján, hogy te jó ég, mi lesz ebből. Mi végignevettük a feleségemmel a fogadalmunkat, aki kíváncsi rának, megmutatom majd. Öröm! Hát nem az öröm jellemzi az esküvőt, a mennyegzőt, egy vacsorát, a tánc, a hangos zene, mindenki boldog, tapsolnak az emberek, bort isznak, és ebben a házban egyébként erről olvasunk, vagy ebből a szobáról, hogy minden meg van terítve. Ott van a bor. Például a Beszédek könyve azt mondja, hogy a bor az megvidámítja azért a szívet. Örömöt hoz azért mértékletességgel az embernek az életében. És él a Biblia ennek a lehetőségével, él Jézus ennek a lehetőségével, bár az utolsó vacsorámra készülök, hol történik a gyötrődés? A Getsemáné kertben. Ott látjuk azt, hogy Jézus vért izzad, miközben imádkozik, és tusakodik, és szenved, tanítványok meg horpasztanak, és mindenki, Jézus beleadja a szívét. Ott történik a gyötrődés, nem az utolsó vacsorán. És ezért számomra, én így látom Márk evangéliuma alapján, hogy az úrvacsora az az örömnek a helye. Ahol kegyelmet gyakorolnak veled szembe, felszabadítanak téged az örömre, ahol átélheted a kegyelemnek az örömét, hogy nem kell a bűneimnek a súlyát és következményeit elhordoznom, hanem felszabadít Isten a kegyelemmel az örömre. Amen? Még mindig ámen. Jó. 5. Máté evangéliumához, hogyha lapoztok, 26. fejezetben arról olvasunk, Máté 26-29. Azt mondja itt Jézus, mondom pedig nektek, hogy mostantól fogva nem iszom a szőlőtőkének ebből a terméséből mind a manapig, amikor újra iszom azt veletek az én atyámnak az országában. Vagyis az úrvacsorának ezen ige alapján azt gondolom, hogy van egy messzemenőleg jövőben mutató aspektusa is, egy képe, Jézus ezt is az utolsó vacsorán mondja egyébként, hogy lesz majd, amikor az én emlékezetemre ezt megteszitek, és isszátok a bort, és eszitek a kenyeret, kérlek, ne felejtsétek el, hogy lesz majd egy nagyszerű jövő, amikor újra együtt fogjuk inni majd a bort, és esszük majd a kenyeret. Hogy ezt a mennyben hogyan oldják meg, nem tudom, és milyen módon, de van egy jövőben mutató, egy elkövetkezendő királyságról, egy elkövetkezendő országról, egy elkövetkezendő ünnepről szóló képe is, amikor ránézel a kenyére és a borra, eszedbe kell, hogy jusson, lesz majd egy nap, amikor a bárányjal újra együtt fogunk vacsorázni. Lesz majd egy mennyegző, ahol újra Isten népe és a mennyasszony és a vőlegény találkozni fog, ahol az Isten jelenlétében leszünk. És eltelt azóta több mint 2000 esztendő, de lesz majd egy nap, amikor újra a bárányjal együtt bort fogunk fogyasztani. És mit mond az Isten igéje? Hogy boldogok azok, akik hivatalosak a báránynak a mennyegzőjére. Töltsön be, kérlek, kedves testvérem, ez az öröm. Gyerekkoromban, én nem tudom miért, se temetésekre, se esküvőkre nem vittek el. Most bepótlom. De igazából két esküvőre emlékszem gyerekkoromban, az egyikről fogalmam sincs, hogy kinek volt az esküvője, de annyira boldog voltam, hogy életem első esküvőjén részt vehettem, és korlátlan fogyasztás, csirketépés, vagy mit csinálnak, kopasztás, és minden volt benne. És amikor kiderült, nem tudom hány év múlva, hogy még egy esküvőn majd valamikor részt vettek, elfogott az izgalom, hogy annyira jó, már várom. Én szerintem jobban vártam, mint a mennyasszony meg a vőlegény, de hogy végre egy újabb esküvőn részt vettek, egy újabb lakomán. Szeretteim, erre vagyunk meghívva, amikor a kenyére és a borra nézel, kérlek, jusson eszedbe, hogy lesz még egy utolsó esküvő, lesz még egy utolsó mennyegző. És azt mondja az Isten igéje, hogy boldogok azok az emberek, akik erre hivatalosak. Töltsön be annak az öröme, kérlek, hogy hivatalos vagy egy lagzira. Hivatalos vagy a báránynak a mennyegzőjére. Amen. És az utolsó egyetlen egy mondatom. Ha tudjuk azt, hogy erre a lakomára hivatalosak vagyunk, vagy meghívottak vagyunk, akkor arra bátorítalak, hogy akkor készülj is fel erre. Akkor arra bátorítalak, hogy légy készen. Amikor Jézus eljön, elragad minket, elmegyünk erről a földről, akkor készen találjon. Nagyon zárójeles megjegyzésem, hogy újra és újra fel kell vennünk annak a fonalát, annak az üzenetnek a fonalát, hogy Krisztus népen legyen készen. Itt vagyunk ezen a földön, dolgozunk, szolgálunk, élünk, tesszük a dolgunkat, de nem ragadhatunk le itt. Újra és újra egyszerűen a tekintetünket a mennybe kell függeszteni. Újra és újra meg kell magunkat erősíteni abban, hogy Jézus el fog jönni, hogy elvigyen egy utolsó vacsorára, vagy mennyegzőre. És az utolsó vacsora az igazából nem itt a földön történt. Jézusnak a földi életében igen, de van, lesz majd egy utolsó nagyszerű vacsora, egy mennyegzői vacsora, ahová mindenki hivatalos, akik igent mondtak a báránynak. Kérlek, kedves gyülekezet, készülj fel. Légy készen. Amen. És éppen ezért hívlak titeket.